Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
A legutóbbi kampányunkban, az XC60-as kampányunkban ez egy üzenet is volt, hogy az autó most már olyan, mint az okostelefonod, csak éppen nagyobb.
Sziasztok, ez itt a reklámszünet, a 24.hu reklámiparral és kommunikációs piaccal foglalkozó beszélgetős podcastja. Ma két vendégem is van, mind a ketten a Volvo-t képviselik, az egyikük Sztárcsevics Andrea, aki pozíciója szerint Head of Consumer Experience, és Kozma Noémi, aki szintén vele együtt dolgozik, ő pedig a cégnek a marketing kommunikációs vezetője. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Elmondtam, hogy mivel foglalkoztok, és úgy csináltam, mintha pontosan érteném, de természetesen nem értem pontosan, úgyhogy adja magát az első kérdés, hogy mivel is foglalkoztok pontosan, mi az a Consumer Experience osztály. Ugye azt a hallgatóknak elmondjuk, hogy ez nem rég alakult ki ez a struktúra a Volvo-nál részben, ez is az apropója, hogy itt vagytok, szóval, hogy mit csináltok pontosan, és mi a munka megosztás közöttetek?
Hát ez az új szervezet, ez tavaly év vége fele kezdett el kialakulni itt Magyarországon, és igazán a pandémia volt az, ami felgyorsította, hogy egész Európában átszervezték a helyi képviseleteket. Ez nem csak a marketinget érinti, hanem talán a pénzügyet a legkevésbé, de a klasszikus értékesítést, a klasszikus szerviz osztályokat, az úgynevezett after sales osztályokat is nagyon jelentősen. Tehát ugye most a consumer experience-ről beszélünk, úgyhogy erről tudok neked többet mondani. Azt vettük észre, hogy az elmúlt években, 6-8 évben nagyon megváltoztak az ügyfelek preferenciái, egészen más, hogy érdeklődnek már az autók iránt, más módokon keresnek információkat, másféle kényeztetést várnak el a márkáktól, mint ami régen volt, és erre válasz ez a consumer experience, aminek a lényege az, hogy az ügyfél elégedettséget növeljük a lehető legmagasabb szintre.
Hogyan kapcsolódik ebbe a klasszikus marketing tevékenység? Ebbe a, ha jól értem, nagyobb halmazba vagy nagyobb csomagba?
Hát ahhoz, hogy az ügyfeleket kényeztessük, ahhoz ezeket az ügyfeleket meg is kell találnunk, és ehhez nagy segítség a marketing.
Akkor máshogy kérdezem, Noémit kérdezem, hogy a te életedben, aki gondolom korábban is marketinggel foglalkozott, ez a típusú felállás, az okoz-e változás? Másképpen kell-e marketingeskedni azóta?
Én korábban egyébként egy médiaügynökségnél dolgoztam, ráadásul az Andreikkal közösen, ugyanis a Mancher médiaügynökségnél töltöttem be ügyfélkapcsolati igazgatói pozíciót a Volvo Accounton, úgyhogy...
Ismerted a Volvo marketing munkáját.
Igen, ennél közelről és mélyrehatóan, úgyhogy ez a közös múlt, ez ami most kicsit más keretek között tud tovább fejlődni és gazdagodni. Ezt csak szerettem volna valahogy a kérdésedre nyitánként megválaszolni. Szóval, ahogy Andre is mondta, alapvetően a marketing csinálásunk nem vett 180 fokos fordulatot. Inkább azt mondanám, hogy ennek így a strukturális keretei változtak meg. Ugye tudjuk azt, hogy az embereknek a márkákkal, a médiával való kapcsolatai, az ezekhez való viszonyulásai az elmúlt évtizedben, de akár mondhatjuk, hogy csak pár évben is, nagyon markánsan átalakult. Ugye a technológia fejlődésével, a technológia hozzáférhetőségével párhuzamosan teljesen átalakult a consumer journey. Ugye korábban egy ilyen nagyon letisztult, áttekinthető, inkább lineáris journey-ről beszélhettünk. Ez viszont gyakorlatilag már évekkel ezelőtt, de különösen napjainkban, mert annyira komplex, összetett és szövevényessé vált, amiben egyre nehezebb egyébként kiigazodni. És az annak érdekében, hogy mégis erre ne csak kísérletet tegyünk, hanem megoldást találjunk, volt ez szükséges, vagy ismerte fel a Volvo, hogy szükséges az, hogy egy alapvetően multi-channel gondolkodásmód irányából ellépjen egy omni-channel szemlélet felé. És ez pedig azt eredményezheti a nap végén, hogy lehetővé válik az, hogy ebben az elképesztően összetett kommunikációs ökoszisztémában amiben élünk, minden pillanatban, minden csatornán és platformon, minden ember számára egységes, koherens, és amennyire csak lehet testre szabott márkaélményt tudjunk megteremteni. Márkaélményt, consumer experience, fogyasztóélményt tudjunk megteremteni. És tulajdonképpen ennek a szándéknak a megpecsételése, meg intézményesülése ez a consumer experience szervezeti egység, ami létrejött. Ami egyébként egy ilyen háromosztatú szervezeti egység, és pont egyébként a Consumer Journey egyes fázisai mentén tagolódik.
Ez azt jelenti, hétköznapi nyelvre fordítva, hogy végignézitek, hogy hogyan hoznak vásárlói döntéseket igen. az emberek, és ezt végigkövetitek a különböző ügyosztályokon.
Jól értem. Abszolút, bocsánat. És hogy az a fajta klasszikus marketing, amit kérdeztél, az egyébként ennek a Consumer Journey-nek nyilván az első fázisára koncentrálódik kis túlzással. Ugye az első fázisban foglalkozunk azzal, hogy az embereknek a... Tehát, hogy márkát építsünk, hogy a márka ismertségét, az iránta támasztott szimpátiát, és egyébként a consideration-t feltámasszuk. A második fázis az, ami már arra koncentrál, hogy ezt a consideration-t effektív vásárlásra transformáljuk. A harmadik pedig a vásároknak a megtartásával foglalkozik a nurturing-el. Tehát így... És én az első területen tevékenykedem.
Azt jól értem, ugye, hogy ez egy globális folyamat, tehát ezt nem csak ezen a piacon csináljátok így, hanem Kazahsztántól New Yorkig nagyjából mindenhol, ahol a márka jelen van, akkor megtörtént ez a változás? Ez jó gondolat így?
Cél az igen, hogy ez legyen. Első körben az EMEA, az úgynevezett EMEA régió országai tették ezt meg, de ott már az összes ország. Tehát ez tavaly a pandémia
Európa
alatt...
Európa, Közel-Kelet és Afrika.
Igen. Ez tavaly, ugye tavaly tavasszal kezdődött, és tavaly év végére minden országban megtörtént ez az átalakulás.
Beszéljünk egy kicsit arról, is többször említettétek, hogy, és azt hiszem nem is fogunk talán még idén szabadulni ettől, hogy ilyen műsorokban erről beszéljünk, hogy hogyan hatott a pandémia a ti piacotokra, mi történt az autóiparban, hogyha így visszatudunk egy picit tekinteni így az elmúlt másfél évre, hogyan ütött be, és hogyan teljesedett ki, meg hogyan fog elmúlni. Tudom, hogy ez egy komplex kérdés, de próbáljunk ezeknek az elemein végig szaladni, hogyha lehet.
Hát óriási pofont kaptunk, tehát nem csak mi, szinte az összes magyar piacon lévő márkának a tavaly január-februárja az még az előző év felett volt, tehát tényleg egy nagyon lendületes piacot tört keresztbe ez a pandémia, és egyik pillanatra a másikra ugye a kereskedéseknek, ha nem is kellett bezárni, de csak 3-ig lehettek nyitva, a szervizek csak 5-ig, de hát láttuk, az ügyfelek nem mernek eljönni, nem mernek személyesen találkozni a kereskedőkkel. Szóval egy V-betűt képzelj el, aminek elindultunk fölfelé, és aztán egy iszonyú mély gödör, és onnan viszont tavaly május volt, egy nagyon, nagyon szép fölfele ívelő szakasz van, és érdekes módon a mostani tavaszi harmadik hullámnak igazán nem volt hatása erre a V-betűre, tehát ugyanúgy mennek fölfele a számok.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az emberek elodázták az autó vásárlási döntéseiket, vagy döntésüket és szándékukat, de ez nem elveszett a pandémiával, hanem csak időben eltolódott, jól értem, amit mondasz.
Igen, ha mennyiséget nézünk, akkor igen, csak ennyi történt.
Hogyan hatott ez a kommunikációtokra, abban min kellett változtatni?
Hát első körben, ahogy szinte minden márkának, azt hiszem ez történt, azonnal abba kellett hagynunk mindent.
Ez globális utasítás, vagy igen, nemzetközi utasítás.
Igen. De ahogy hallom, ez igen más, nem csak autó, hanem más márkánál is ez történt. Gondolom, a médiaügynökségnél is ezt láttátok, még akkor ott voltál, hogy... És aztán utána szépen lassan elkezdtünk megint kommunikálni. Egyértelmű volt, hogy az online felület lesz az, ahol nekünk folytatnunk kell, már csak az ügyfelek média használatából kiindulva is, hiszen szinte minden információt az online felületeken kerestek, a sajtó nagyon szomorú volt ezt látni, de ugye megszűntek sajtótermékek, ritkultak a megjelenések, csökkentek a példányszámok, tehát egyszerűen az online volt az egyetlen megoldás. És hát amellett, hogy értékesítés ösztönző kampányokon gondolkodtunk, azért szépen elkezdtünk márkát is építeni, hiszen tudtuk, hogy arra is nagy szükség lesz majd, amikor, vagy amire vége lesz ennek a vírusnak.
Autótok egyébként volt? Tehát a gyártási folyamatban nem avatkozott bele a pandémia? Hogyha az emberek akartak volna akár folyamatosan autót venni, akkor tudtak volna vásárolni?
Igen, tudtak volna. Leállt a gyárunk, mind a két európai gyárunk leállt 2-3 hétre, de ez nem érződött az autószámon. Sőt, a kollégáim nagyon, nagyon okosan és előreláthatóan még a pandémia közepén berendeltek nagyobb mennyiséget, ami tökéletes megoldásnak bizonyult, mert amikor visszajött az addig nem jelentkező kereslet, akkor még ki tudtuk szolgálni az ügyfeleket, és viszonylag rövid határidővel tudtunk autót biztosítani.
Az, amit mondtál, hogy ami egyébként egy tök logikus dolog, hogy át kellett állni online kommunikációra, ez mennyire ért benneteket felkészülten? Tehát itt szükség volt arra mondjuk HR szempontból, hogy bevonjatok olyan tudásokat, amik nem voltak korábban, vagy pedig ez ott volt a szervezetben ez a tudás, és csak föl kellett éleszteni, vagy a hangsúlyokat kellett áttenni máshova?
Hát az az igazság, hogy magabiztosan elíthatjuk azt, hogy a pandémia alapvetően nem rajzolta újra a média mixünket. Tehát mi az elmúlt években is nagyon nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy a célcsoportunkat azokba a kommunikációs színterekbe, csatornákban és platformokban kövessük, amelyekben ők egyébként élnek, amelyek számukra meghatározóak, mérvadóak és megbecsültek. És hát az elmúlt években egyértelművé volt, hogy ezek a színterek és platformok bizony a digitáliához kötődnek, ebből fakadóan pedig a mi média mixünkben is a különböző online kommunikációs megoldásoknak a térnyerése az...
Tehát ti tudtátok, hogy a Volvo vásárlók kevésbé néznek tévét, és inkább vannak az interneten, megint egyszerűsítek.
Nagyon leegyszerűsítve, igen. Inkább azt mondanám, hogy egy picit talán azt gondoltuk újra, hogy a rendelkezés álló büdzsénk, egyébként nagyon korlátos, vagy hát korlátos büdzsénk ismeretében egy picit az egyes médiatípusok közötti hierarchiát vagy prioritásokat kell finomhangolnunk, és ez a finomhangolás egyértelműen az online marketing irányába mutatott, vagy billent el. Igen, és ezt csak annyi, hogy a pandémia pedig ezt a már meglévő, nem tudom, törekvést vagy trendet erősítette meg katalizálta.
És az online-on belüli hangsúlyok változtak ennek hatására? Arra gondolok, hogy például többet költetek-e automatizált hirdetésekre, mint korábban, vagy pedig ennek nincs köze a pandémiához, vagy nem is történt ilyen?
Ugye most, ha kimondottan 2020-as évről beszélünk, vagy általános...
Hát, kimondottan a 2020-as.
A pandémiáról.
És a 2021-es. És a 2022-es, ha már így kérdez.
Na már, akkor differenciáltabban kell válaszolni, mert a pandémia idején, ahogy Andrea is mondta, alapvetően nem az értékesítés ösztönzője, nagyon taktikai üzenetekre koncentráltunk, hanem a márkaépítésre. Pont ezért, hogy amikor majd újraindul az élet, és felélénk az új autóvásárlási kedve, akkor már erre megerősödött márka preferenciákra támaszkodva, tudjuk az értékesítéseket is támogatni. De hát nyilván egy márkaépítő image kommunikáció más típusú eszközöknek a bevonását szükségelteti, mint egy taktikai értékesítés támogató. Úgyhogy azért mondom azt, hogy 2020-ban egy kicsit azért másképp nézett ki főleg így az őszt megelőző időszaknak a média mixe, mint azt követő, mert a fellendülést követő időszaknak a média mixe. Ráadásul, és akkor már így kicsit távlatibban fogalmazva, meg gondolkodva, azt is elmondhatjuk, hogy pont egyébként a consumer experience-nek a megjelenésével, mint szervezeti egység, meg azzal a szemléletváltozásnak a folyamányaként, amiről meséltünk, egyre biztosabbá válik az, hogy a kimondottan konverziót, tehát a különböző digitálisan értelmezhető konverziókat költséghatékonyan támogatni megoldásokat súlyozzuk felül, ami pedig nyilván az automatizált megoldásokat, más performance marketing eszközöket feltételez.
Tehát online is értékesíteni akartok tulajdonképpen.
Igen, spoilereztem. Bocsánat, ezért akadtam el egy pillanatra, mert rájöttem, hogy erről nem is sejtettünk még szót.
Milyen rendkívüli titkokat tudhatnak meg a mi hallgatóink egészen váratlanul ebben az adásban. Kanyaruljunk egy kicsit vissza a általánosabb márkaépítő, vagy komplexebb márkaépítő megoldásokhoz. Ugye a Volvo-nak az életében viszonylag láthatóan jelen vannak a márka nagykövetek, ezt én legalábbis úgy látom, hogy ez egy fontos részének tűnik a stratégiátoknak, majd bebólogattok, úgyhogy nem fogtok ezzel megcáfolni, és ezek a márka nagykövetek, ezek talán nem meglepő módon viszonylag ismert emberek. Egyébként többek közülük pont a televízióból ismert emberek, amiben rögtön van egy ilyen elsőre talán furcsának tűnő ellentmondás, hogy közben pedig a kommunikáció, miközben az emberek mégis a televízión keresztül ismerik meg a hírességeket, mégis elmegy a kommunikációnk online-ba. De ami még számomra talán meglepő vagy érdekes megfigyelés, hogy ezek között az emberek között vannak olyanok, például Tilla Tilla, akit leginkább a tömegmédiában nem éppen autózó, hanem sok inkább kerékpározó magatartásából ismerünk meg, ennek ellenére egy automárkának lehet a márka nagykövete. Nyilván ti is tudtátok, hogy az ő karakterének része a kerékpározás. Miért választottátok? Egyébként hogyan választotok ki márka nagyköveteket, ki fogom tudni mondani, és nincs ebbe ellentmondás, hogy egy hangsúlyozottan egy más közlekedési eszközhöz elkötelezett embert húztok be, és te emeltek a márkátok mellé.
Hát Tilla esetében nem csak az a furcsa, hogy ő mint kerékpáros volt ismert, hanem neki, amikor mi elkezdtünk együtt dolgozni, még jogosítványa se volt. Igen. Úgyhogy ez volt, ami egy külön izgalmas és külön megtisztelő nekünk, hogy ő azért szerezte meg a jogosítványt, hogy aztán Volvo-ba ülhessen, tehát ez ösztönözte 50 vagy 40 valahány évesen, tehát hogy ez egy nagyon nagy döntés volt a részéről. Mi Tillával már évek óta szemeztünk, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk vele együttműködni. Nagyon szerettük a Propaganda című műsorát, és mindazt azt a kulturális tevékenységet, amit ő csinált.
Van ebbe valami olyan gondolat, mint az alkoholmentes sörben, meg a hasonló megközelítésekben, hogy próbáljunk egy picit zöldebbre, egy picit elektromosabbra, egy picit környezetközelibbre formálni a márkát? Tehát ilyen gondolat is van benne, vagy pedig ez így nem kapcsolódik a...
Nem ez volt a fő gondolat, de ez is az egyike volt a legfontosabb tényeknek, ami miatt végül is elkezdtük az együttműködést. A Volvo talán 3-4 évvel ezelőtt jött ki a plug-in hybrid, a tölthető hibrid motorokkal, és akkor már kijelentettük, hogy elektromos fronton is nagyon nagy léptékkel elindulunk, és hogy jelentős modellbevezetések lesznek, úgyhogy ezért is van az, hogy Tilla egészen az együttműködésünk kezdete óta ilyen recharge plug-in hybrid modellekkel jár.
Egyébként említetted, hogy a Tillának a kulturális tevékenysége is nagyon közel áll hozzátok. Egyébként ez mennyire jellemző nemzetközi szinten a Volvo-ra, hogy odaáll ügyek mellé, vagy kulturális üzenetek mellé, vagy kulturális formák mellé? Tehát ez fontos része úgy általában globális szinten a márka kommunikációnak.
Hát az az igazság, hogy a Volvo nagyon sokáig a vitorlázás mellett köteleződött el. Ugye volt a Volvo Osőrész, a világ legjelentősebb földkörüli vitorlásversenye, ennek voltunk több mint 10 évig a névadó támogatója, és talán 2 évvel ezelőtt döntött úgy a Volvo, hogy bár továbbra is fogja támogatni ezt a versenyt, de nem mint névadó támogató. De sok márkával ellentétben nálunk nincsen egy olyan központi irány, amit aztán minden ország követnie kell. Azt tudom, hogy például az amerikaiak nagyon intenzíven támogatnak teniszversenyeket, a finnek, norvégok jéghoki sportban vannak ott, van olyan ország, amelyik a futballt támogatja, tehát jellemzően inkább a sportok, de különböző típusú sportok. Kulturális támogatásról rajtunk kívül nem nagyon tudok, biztos van, de nem hallottam.
Ez marketingesként jó vagy rossz? Hogy nincs egy irányvonal, amihez csatlakozni kell, hanem lehetőségek vannak.
Az az igazság, hogy ilyen szempontból még nem is vizsgáltam meg ezt a kérdést számunkra annyira. Tehát ugye a célcsoportunk karakterisztikájában, tehát abban a felelős, társadalmilag érzékeny, tudatos, nem tudom, attitűdben annyira egyenes úton következőnek éreztük a kultúrát, mint támogatható és támogatandó területet, és egy mint fontos touchpointot, hogy azon nem is gondolkodtunk, hogy más piacok ezzel, az ebben élő lehetőségeket miért nem aknáznak ki. Ráadásul itthon azért is nagyon különleges és potens a kultúrának a támogatása, mert a prémium autó gyártók közül rajtunk kívül nem jellemző az ilyen, hát az egyes kulturális disziplinákhoz való kapcsolódás, legfeljebb csak eseti jelleggel, viszont hosszabb távú és tényleg autentikus, tartalmas, és szerintem nagyon értékes együttműködésekre csak, ez lehet, hogy szerénytelenül hangzik, de én azt gondolom, hogy a Volvo tett nem csak kísérletet, hanem talán tanúbizonyságot is.
És mennyire van ebben benne a ti személyiségetek akkor? Mennyire azon múlik, hogy éppen ki ül abban a döntéshozói székben, ahol meghozza azokat a döntéseket, hogy egy márkát, konkrétan a Volvo-t ilyen témák mellé állítja elé. Hogyha jól érzem, akkor ebbe egész nagy szabadságot élveztek.
Igen. Biztos, hogy szerepet játszik az is, hogy mi is nyitottak vagyunk, hogy mi is intenzív kultúra fogyasztók vagyunk, de hát pont ezen keresztül látjuk azt is, hogy akik színházba járnak, akik könyvásárokat látogattak meg, milyen autóval jönnek, hogyan fogyasztanak ott, hogyan viselkednek, mit csinálnak, mit élveznek. Szóval, hogy valószínűleg ezért érezzük hozzánk közelebb.
Ha egy másik nézőpontból közelítek a Volvo márkához, akkor nekem legalábbis nagyon erőteljesen benne van a skandináv vonal a márkában. Ugye tudunk még ilyen típusú márkákat mondani, nyilván az IKEA-ról is mindenkinek Svédország jut eszébe. Ezzel azt hiszem talán egyetértetek, ahogy látom. Mennyire van szerintetek benne, vagy mennyire követitek ezt tudatosan, hogy a Volvo márkához ez a svédség tapad, és egy csomó konkurenshez meg a németség. Szóval érzitek-e azt, hogy olyan emberek vesznek Volvo-t, akik pont azt kevésbé akarják, és ez mennyire része egyáltalán így a gondolkodásotoknak?
Abszolút része. Tehát mi nagyon sokszor ki is hangsúlyozzuk a skandináv eredetünket, az autók formáján, a felhasznált anyagokon is látszódik ez a svéd örökség. És igen, vannak ügyfelek, akik azért választanak minket, vagy azért, mert hogy nagyon szeretik a skandináv márkákat, vagy azért, mert a svéd márkákkal jobban tudnak, könnyebben tudnak azonosulni, mint más gyártókkal.
Ezt kutatjátok egyébként itt helyi szinten? Tehát ezt nézitek, hogy mit gondolnak erről a saját fogyasztóitok?
Rendszeresen nem, tehát adhok jelleggel vannak, de nem rendszeres kutatások.
Illetve talán még azt is megemlíthetjük itt, hogy túl a svéd örökségen, még tényleg az a fajta értékvállalás, ami a Volvo sajátja, az nagyon distinktív. És az nem csak a német gyártóktól, hanem az összes többi gyártótól megkülönbözteti.
Tehát mediterránok se vagytok, nem csak németek.
Én ezt nem is nációkhoz kötném, hanem tényleg a hitbéli meggyőződésekhez, abban, hogy milyen az abbéli elképzelésekben, hogy milyen világban akarunk érni, ebben nekünk egy ilyen világ megteremtésében milyen szerepünk van, hogy mi az, ami fontos, mi az, amiért ki akarunk elni, és azt hiszem, hogy a Volvo tényleg ezt teszi különleges, ez nagyon felelős, nagyon érzékeny, nagyon tudatos és progresszív fellépés, ami miatt a hasonlóan gondolkodó emberek nem is csak egy autóként, hanem azt hiszem, hogy társként is tekinthetnek a kocsijaikra.
Igen. És hogy egy picit a termék oldaláról nézzük, akkor ugye a Volvo elkötelezte magát a környezettudatosság mellett, az elektrifikáció mellett. Mi vagyunk az egyetlen prémium márka, amely minden modell jében javasol, vagy ajánl plug-in hybrid megoldást is. És ezzel is nagyon népszerűek vagyunk az ügyfelek körében. Vannak olyan flotta megrendelések, jellemzően nagy multi test cégektől, akik szintén elköteleződtek ebbe az irányba, és főleg idén jelentős darabszámban rendeltek már tőlünk ilyen autókat.
Mekkora részt tölt egyébként ki a flotta értékesítés, az értékesítésekből, ez mennyire fontos az ilyen típusú eladás?
Hát, ha statisztikát nézed, akkor durván 85-90% a flotta, de hát mi flottának azt nevezzük, aki cégnévre vásárolja az autót. Tehát ha valakinek van
pici flották is van.
Igen, egy kétszemélyes gyógyszertár, aki a gyógyszertár nevére veszi, az is flotta. De vannak jelentős, tehát hogy akár évi 50-nél is több autót rendelő flották is.
Ugye ebben a globális világban ez nagyon érdekes, te is úgy fogalmazza, hogy a svéd örökségről beszélünk. Ez valamennyi egy örökség, ugye a Volvo az már jó 10 éve kínai tulajdonban van, a Geely tulajdonában, amit sokan tudnak, de mindenképpen svédként gondolunk továbbra is a Volvo-ra. Magára a márkára ez hat bárhogy is, ez a típusú globális tulajdonlás, hogy igazából itt már nem egy skandináv helyi márkáról van szó? Ti éreztek ebből bármit?
Abszolút hat, de az igazság, hogy mielőtt mi kínai márka lettünk, azelőtt a Ford tulajdonában voltunk, tehát hogy mi nem egy svéd márkából lettünk kínai, hanem ha úgy veszük egy amerikai tulajdonból, igen. És hát óriási fejlődés van, tehát hogyha megnézzük, hogy a 2014-ben megérkezett XC90, ami az első autó volt a kínai tulajdonlás óta, az mennyi mindenben tért el, és mennyi minden újdonságot tartalmazott nem csak a Volvo addigi modelljei, hanem általában a piacon lévő modellekhez képest, az érintőképernyős képernyővel, a csomó olyan tudással, amit még akkor nem nagyon tudtak az itteni autók, szóval, hogy nagyon-nagyon jelentős, szinte minden évben volt az elmúlt években új modell bemutatunk, egy év volt talán az elmúlt 10 évben, amikor éppen nem tudtunk új autót bemutatni, de akkor az előző évben meg 2 mutattunk be, tehát hogy nagyon lendületes és nagyon fejlődő pályára lépett a márka.
Ha visszatekintünk erre a körülbelül egy évtizeddel ezelőtti időszakra, akkor nekem legalábbis az volt az érzésem, hogy abban az időben viszonylag egyszerűen és könnyen meghatározható értékek társultak hozzátok is, meg a fő piaci versenytársaitokhoz is, a prémium márkákhoz, hogy viszonylag egyszerű volt azt mondani, hogy a Mercedes az valamifajta luxusérzést hozott magával, az Audi mindig a modern technológiát, a BMW a vezetési élményét hozta, és a Volvo az leginkább a biztonságot kötöttem. Én biztos, de szerintem ez nagyjából átfogó vélekedés volt a piacon. Ma ez egy picit kevésbé tűnik nekem egyértelműnek. Ti szerintetek mi ma a Volvónak az elsődleges üzenete a piacon?
A Volvónak az a küldetése, hogy biztonságos, fenntartható és személyre szabott mobilitásnak a feltételeit és a körülményeit teremtse meg, és tegye elérhetővé az emberek számára.
Ezt szándékosan mondtad ebbe a sorrendbe? Tehát a biztonság az megmaradt az első helyen, vagy pedig ezek egyenértékű értékű?
Egyszerre nem tudod mondani a hármat, szóval tényleg a három egyformán fontos.
Igen, viszont ugye ebből az érték hármasból a biztonság volt az, amelyre talán eddig a legnagyobb hangsúlyokat fektettünk, és ezért is van ennyire egyértelmű képzett társítás mondjuk a te fejedben is a Volvo és a biztonság szavak hallatán. De pont egyébként az André által már bemutatott ilyen elektrifikációs törekvéseknek a farvizén, vagy ennek köszönhetően, vagy ezen keresztül próbáljuk majd a fenntarthatósággal kapcsolatos asszociációkat is erősíteni, illetve a Google-ával nagyon szoros és egyedülállóan szoros együttműködéseinken keresztül pedig a személyre szabottság és progresszív asszociációk erősítését is kimunkálni. Tehát ezek tényleg azonos fontossággal bíró, de most még nem ugyanolyan erővel az emberek fejében dolgozó értékek vagy asszociációk.
Itt a személyre szabadságban az autók kialakításáról beszélünk, vagy pedig inkább arról az élményről, amit mondjuk az autónak a fedélzeti rendszere nyújt? Tehát hogy értjük itt a személyre szabadságot?
Mindkettő.
Sőt, igen, például van egy applikáció, a Volvo Cars applikáció, ami szintén segít ahhoz, hogy a saját személyre szabja az autót, akkor kezdjen el fűteni, amikor az illető akarja, akkor kapcsolja be az autót, amikor ő akarja, nincs ott a kocsi közelében, és mégis ezt meg tudja csinálni, szóval ez minden.
Mondhatjuk azt, hogy az autó ma már sokkal inkább szórakoztató ipari és élménytermék, mint mint közlekedési eszköz.
Igen, igen.
Sőt, olyannyira, hogy a legutóbbi kampányunkban, az XC60-as kampányunkban ez egy üzenet is volt, hogy az autó most már olyan, mint az okostelefonod, csak éppen nagyobb.
Lesz olyan, amikor nem is a valahonnét valahova eljutásról fog szólni a kommunikáció?
Hát tekint, hogy a mobilitás azért a Volvo márkával most még, vagy attól el nem idegeníthető, ezért furcsa lenne, de nem tudom, Andra, mit gondolsz?
Elképzelhet, hogy amikor az autonóm vezetés már annyira, hát nem is csak, hogy elterjedt, hanem egyáltalán megjelenik az igazi autonóm vezetés, hogy akkor azért nagyon sok mindent újra fogunk gondolni, de azért az még egy kis idő.
Hogyha a kereskedelmi tévéknek az esti műsorsávját nézzük, a klasszikus 90-es évek, 2000-es évek elsőfeli hollywoodi filmeket, akkor azt láthatjuk, hogy ott nagyon sokszor női autóként jelenik meg a Volvo, ugye rengeteg filmben bukkan föl gyakorlatilag női szereplő társaként az autó. Hogy van ez a gyakorlatban, és hogy van ez ma, hogy mennyire fontosak nektek a női vásárlók? Kommunikáltok-e rátok, és egyáltalán tudjátok-e azt, hogy mennyi női vevőtök van, akár nemzetközi szinten, akár Magyarországon? Eleve ugye egy olyan automárkáról beszélek, ahol a kommunikációt két nő vezeti ebben az országban. Ez elsőre talán szokatlannak tűnik, pedig nem is az annyira.
Az autókat még azért, a Volvokat még több férfi vezeti, mint nő, de megnéztük a hány Volvo tulajdonosunk van, vagy hány Volvo használó, ugye amikor cég a tulajdonos, de a használó neve megvan a rendszerünkben, 76% körülbelül a férfiak aránya, és a többi a hölgy, de mi azt gondoljuk, látva azokat az embereket, akik az autókat vezetik, hogy valószínűleg 26%-nál jóval magasabb az, hogy a hölgyek használják az autóinkat.
Azt tudjátok, hogy a vásárlási döntéseket kihozzák ebben az ügyben? Erről van bármi információtok?
Úgy tapasztalatokból tudjuk, tehát amikor beszélgetünk ügyfelekkel, akkor tudjuk, van mindenféle, tehát van, hogy a feleség dönt, van úgy, hogy nincs beleszólása, van úgy, hogy a szín az első, ami miatt, van úgy, hogy a praktikum, hogy föntről nézhet le, biztonságos autót szeretne, mert a gyerekeket viszi az iskolába délután ide-oda, nagy autót szeretne, és úgy jön a Volvo. Mindenféle variáció van.
Még egy gondolat erejéig kanyarodjunk vissza a pandémiához. Mit gondoltok arra, hogy mikor fog visszaállni az autóipar kommunikációja olyan szintre, mint a pandémia előtt, mint tavaly márciusban voltunk?
Hát az az igazság, hogy minket most már igazán nem is a pandémia sújt, hanem az úgynevezett félvezető. Ugye a hírek nagy része az sajnos ezt kommunikálja. Nincs félvezető, leállnak
van
a gyárak.
Van ugye összefüggés a kettő között?
Összefüggés van, igen, de hogy mégiscsak már a félvezetőt okoljuk minden rosszért, de sajnos nálunk szerencsére eddig egy hétre állt le a belga gyárunk, de hát látjuk, hogy a versenytársaknál, akár magyarországi gyárak, akár más országban lévő gyárak, akár hosszabb időre is. Ugye ez óriási kieséssel jár, ezeket az autókat nem biztos, hogy termelni tudják, tehát hogy ez egy kiesés lesz, ha nincsen bevételed, akkor a kiadásokat kell megfogni. Sokszor az egyik leggyorsabb megoldás az, hogyha a marketing büdzsét vágod meg egy picit. Hát azt mondják, hogy azért ez a félvezető probléma még egy fél év, de lehet, hogy még egy év, amíg velünk lesz, úgyhogy addig biztos, hogy ez érinti majd a kommunikációt is.
Egyébként ugye azt mondják, hogy a egyik legnagyobb csapást a kommunikációs piacon az a rendezvényipar szenvedte. Ti ennek látjátok bármi nyomát? Tehát, hogy ti például vissza fogtok térni ahhoz, hogy csináltok céges eseményeket, terveztek-e majdan megjelenni rendezvényeket? Ez a része a kommunikációs megszokásoknak, ez vissza fog szerintetek állni a járvány előttire, vagy pedig túlléptünk a pandémiának köszönhetően ezen, és már más eszközökhöz fogtok nyúlni hirdetőként?
Hát az igazság, hogy mi eddig sem voltunk nagyon intenzíven jelen rendezvényeken, hát mi nem voltunk az a klasszikus, ott van a nevünk a kommunikációs anyagokon, és kiállítjuk az autót típusú ügyfelek. Mi, ahol megjelentünk, akikkel együtt dolgoztunk, ott ez egy sokkal intenzívebb és a sokkal több oldalú kapcsolat volt. Ilyen típusokat tervezünk idén is, jövőre is, de ez évente egy-kettő szokott ilyesmi lenni.
Az látszik, ahogy az ember figyeli a médiapiacot, hogy a Voho elég sokszor jelenik meg mindenfajta natív tartalmaknál, sőt, nagyon sokszor olyanoknál, amik nem, egyáltalán nem az autóiparhoz kapcsolódnak. Az elsők között voltatok, akik egyébként a podcastoknak a támogatásába is beszálltak Magyarországon, és láthatóan nyitott szemmel jártok ezen a piacon. Egyrészt hogyan döntötök arról, hogy mi mellé álltok oda, másrészt pedig ez mennyire ugyanaz a kérdés, mint ami korábban volt, ha volt már egyszer, hogy ez mennyire helyi sajátosság, vagy mennyire nemzetközi, és mennyire rajtatok múlik, mennyire vagytok ti ebben benne ebben a történetben?
Hadd kezdjem mondani a gondolatmenetet, hogy a különböző, tehát a natív kommunikációs formákba vetett hitünk az mennyire erős. Szerintem mindig is, tényleg nem csak az elmúlt pár évben, hanem az elmúlt évtizedben a Volvo részéről mindig törekvés volt az, hogy a tradicionális hirdetési megoldásokat kiegészítse valami olyan egyedi és különleges kezdeményezéssel, aktivitással, ami egyfelől nagyon aktuális a kommunikációs szempontból, márka szempontjából nagyon autentikus, a célcsoport szempontjából meg releváns, és tényleg érdeklődésre számot tartani képes.
De akkor ez úgy működik, hogy ti kifejezetten keresitek ezeket
igen,
a lehetőségeket.
Igen, ez egy, én azt hiszem, hogy van bennünk egy ilyen örökös proaktivitás, gondolkodás, hogy hogyan tudnánk azt a márka történetet, vagy éppen modell történetet, amit aktuálisan életes szeretnénk állítani, minél átélhetőbben elmesélni az emberek számára. Ebben áll mindennek az alfája és omegája is, és elképesztően sok olyan valóban partneri együttműködés ben volt részünk az elmúlt években, amiknek köszönhetően olyan tartalmak jöhettek létre, amikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mint például a kortárs felbeszélésünk, említetted a podcastot, ugye ez az általunk a Radnóti Színházzal, a Magvető Kiadóval és a podcast gyártás egyik meghatározó alakjával, a Biton Stúdióval közösen létrehozott kortárs magyar irodalmi podcastunk.
Majd mondhatjuk a jövő megmentői nevű sorozatot, ami viszont nálunk volt.
Igen, ne arra, hogy nem ezzel kezdtem, de mint igen, a veletek közösen létrehozott jövő megmentői sorozat, de akár a balatoni gasztatérkép támogatásunkat is ide sorolhatjuk, és ami mindegyikben közös az, hogy ezek sokdimenziós együttműködések, egyik sem csak egy szigorúan vett médiatípusra korlátozódik, mindegyik túlép a maga keretein, és különböző módokon, és formákban, és csatornákon igyekszik azt a történetet elmondani, ami miatt egyébként a tartalom maga, a központi tartalom maga is létrejött.
Gyakran mondtok nemet? Tehát sokszor van olyan, hogy olyannal keresnek be benneteket, amiről azt gondoljátok, hogy ilyen vagy olyan okokból nem fér oda a Volvo mellé?
Sajnos igen. Egyrészt nagyon jó, hogy tényleg nagyon sok megkeresést kapunk, és azt gondoljuk, hogy ez valószínűleg azért is van, mert hogy nagyon sokszor találkoznak velünk, és tetszik az a fajta kommunikáció, amit mi csinálunk, de sajnos sokszor azt kell mondanunk, hogy nem. Már csak azért is, mert tényleg nagyon szűkös a büdzsénk, és ahhoz, hogy valami igazán működjön, ahhoz, hogy a kultúra támogatása például működjön, nem lehet elszórni a költéseinket, és ide is egy picit, meg oda is egy picit, hanem koncentrálni kell egy irányba, és akkor fog igazán működni, úgyhogy sajnos sokszor udvariassal megköszönjük, de nemet mondunk.
Mennyire amikor eldöntitek azt, hogy mi mellé csatlakoztok, és mi mellé nem, akkor mennyire hard KPI-okat határoztok meg, mennyire kell biztosnak lenni, még hogyha idézőjelben is annak, hogy ez valahol majd megtérül nektek, és mennyire lehet egyáltalán tartalmi megjelenéseknél ilyen elvárást támasztani, akár a médiapartnerek, akár magatok felé. Szóval ez mennyire szempont?
Hát nagyon nehéz ez, főleg az elején, mert hogy nagyon sokszor az történik, hogy amikor elkezdünk a partnerrel együtt dolgozni, akkor jönnek még ötletek, jönnek még lehetőségek, hogy hogyan, milyen formában tudunk még együtt megjelenni, és még valamit együtt csinálni. Szóval, hogy így pont emiatt az elején még nem tudjuk ezt meghatározni. Érezzük, hogy igen, itt ebből lesz majd valami, és így kezdünk el.
Igen, viszont ahogy egyre inkább kezd kikristályosodni az együttműködésünknek a gyümölcse, az nem kikristályosodik, hanem megérik, szóval ahogy kezdünk érni a gyümölcse, úgy már ezek a hard KPI-ok is egyre tisztábban látszódnak, és hát ezeknek a definiálása, ez lényeges ahhoz, hogy aztán az együttműködés hatékonyságát is tudjuk értékelni, de amikor elkezdjük az együtt gondolkodást, akkor még nem szorítjuk magunkat ilyen mesterségesen szigorú keretek közé, pont azért, hogy lehetőségünk legyen benne mi igazán egyedülállót és előremutatót létrehozni.
A szakmai díjak mennyire fontosak, mennyire számítanak a döntés meghozatalánál, mennyire készültök arra, hogy olyan dolog merre álljatok, amit majd valahol valamilyen szakmai versenyen díjazni fognak?
Őszinte leszek, kaptunk most az elmúlt években, nem is tudom, 3-4, még talán több díjat is kaptunk már, ami régen volt ilyen, és most tényleg ez így nagyon, nagyon büszkék vagyunk erre, ráadásul nagyon sok versenyen az automárkák közül egyedüliként, vagy majdnem egyedüliként jutottunk be a döntőbe, tehát ez még így külön értéket ad a díjaknak, de hogy soha nem ez volt a motivációt. Amikor megcsináltuk, akkor utána gondoltuk végig, hogy úristen, olyan valamit csináltunk, amivel érdemes a kortárs elbeszéléseken. Tehát fél évig dolgoztunk, több mint fél évig, mert a pandémia alatt, vagy még azelőtt kezdtük el, és ez nem sokáig fel sem merült bennünk, hogy éreztük, hogy ebből egy nagyon, nagyon különleges, nagyon értékes dolog lesz, de igazán a vége fele gondoltunk már arra is, hogy hogyha ezen túl vagyunk, akkor nézzük meg, hogy milyen pályázatok vannak, mert ezzel érdemes menni.
És fogtok ettől több autót eladni, hogy kortárs elbeszélést csináltok, vagy számít ez egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy igen, hát nagyon nehéz ezt mérni, de amikor Volvo tulajdonosok hívnak föl lelkesen, hogy hú, most találták meg, és hogy ez mennyire jó, hogy a Volvo mellé állt. Tudunk olyan Volvo tulajdonos rendezőről, aki a Radnóti Színházat hívta föl, és dicsérte meg őket, hogy mennyire jó együttműködésbe vettek részt. Ez valahol biztos majd ott is lecsapódik, de ezt így nem tudjuk mérni.
Két záró kérdés, az egyik szakmaiban, a másik egy picit személyesebb. Mi volt a kedvenc kampányotok, vagy kommunikációs aktusotok az elmúlt egy évben mondjuk, hogy egy ilyen behatárolható időtávot mondjak? Mondhattok sajátot is, meg nem sajátot is, meg hazait is, meg külföldit is.
Az igazság, hogy már annyiszor megidéztük a kortárs felbeszéléseket, hogy furcsa lenne, ha nem ezt a kampányt emelnénk ki, vagy hát ez nem is kampány volt, hanem ezt az alkotás vagy produktumot emelnénk ki. Ez egyfelől a belé fektetett munka, kreatív energia, az alkotópartnerekkel való együttműködésnek a gazdagsága, a minősége, és aztán maga a végtermék is tulajdonképpen arra predesztinálta, mert a kezdetektől fogva, hogy erre a legmagasabb polcra helyezzük, amikor a kedvenc kampányokról esik, vagy marketing aktivitásokról esik szó. Úgyhogy én ezt emelném ki, és hát szeretném arra buzdítani a kortárs felbeszéléseket, még nem ismerő hallgatókat, hogy tegyenek egy kísérletet.
Én is magyar, meg saját példát mondanék, bár nagyon sok külföldi szimpatikus kampány is van, és pont múlt héten küldtem a kollégáknak a finn reklámot, ami a 2032-es nyári olimpiára való jelentkezés, és hihetetlen.
Egyébként ezt csináljátok, hogy küldözgettek egymásnak inspiráló kampányokat, amiből aztán tanultok?
Azért is, hogy tanuljunk, hogy mindenki lássa, hogy mi történik, legyenek kicsit képbe, legyenek nyitottabbak a reklámok a marketing iránt, úgyhogy igen, ilyet rendszeresen. De hogy visszatérjek a kampányra, a kedvenc kampányra, a kortárs felbeszélések egyértelmű, de hogy tavaly...
Kiütéssel győzött.
Kiütéssel, igen, de hogy tavaly nagyon izgalmas projektünk volt a Vaktérkép nevű együttműködés, amit a Margósokkal és a Könyves Magazinnal csináltunk, és azzal szintén, vagy hát azzal már díjat nyertünk, a Best.net-ben bejutottunk a döntőbe. A pandémia után indult ez a talán 5 vagy 6 videóból álló kommunikáció, ahol írók, költők meséltek kedvenc helyükről, és a szlogen talán az volt, hogy a könyv az iránytű, a Volvo a társ az utazáshoz, vagy utazásban, igen.
És egy történet bárhova elvisz.
Igen.
Igen.
Akkor most nem engedem, hogy több Volvos kampányt esetek, hanem az áró kérdésben azt kérdezném meg, hogy személyesen hogyan hatott az életetekre a pandémia, és hogy van-e valami, amit tanultatok belőle, és amit tovább visztek magatokkal a jövőre, hogy lekeretezzük, és ne negatív végkicsengést adjunk a beszélgetésnek.
Nehéz erre a kérdésre nem közhelyesen válaszolni, úgy érzem, mert annyiszor, annyi módon fogalmazták meg az emberek azt, amit nem is tudom, a legtöbben átéltünk és megéltünk. Engem sok szempontból megviselt és meghurcolt, de épp annyi szempontból és módon épített, és nem tudom, segített ahhoz hozzá, hogy önmagamnak egy jobb verziójává válhassak, úgyhogy törekszem arra, hogy amilyen tanulságokat megéltem és levontam ez alatt az egy év alatt, azok velem maradjanak, és ne felejtkezzem meg ezeknek a fontosságáról azután sem, hogy már nem szorul ennyire a hurok a nyakunk köré.
Nem, volt egy nagyon jó, ugye Noémi most csatlakozott hozzánk márciusba, úgyhogy talán egy hónap volt még abból, amit mi már tavaly március óta csináltunk. Minden reggel 8:30 és 8:45 között volt egy ilyen virtuális kávézás, az jelentkezett be a cégtől, aki akart, és meséltünk a hétvégéről, ki mit főzött, mit tanult a gyerekkel. Tehát ez amit különben is, amikor még normális idő volt, akkor a konyhába eltöltöttünk, és beszélgettünk reggelente, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és sokkal közelebb hozta a kollégákat, mint hogyha aztán hónapokig nem találkozunk, és visszajövünk. Szóval ezt most is érzem, hogy nyitottabbak vagyunk egymás iránt, türelmesebbek vagyunk, segítőkészebbek vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt.
És akkor ez lehet, hogy meg is marad?
Hát most, hogy már szépen lassan visszamegyünk, nem, de ha lesz, ne legyen negyedik hullám, úgyhogy inkább nem mondom azt, hogy majd akkor lesz.
Nem, akkor együtt azt reméljük, hogy nem lesz negyedik hullám, mert persze nem látunk a jövőben. Én nagyon szépen köszönöm Sztárcsevics Andrának és Kozma Noéminek a Volvótól, hogy itt voltak velünk, veletek. Ez volt a Reklámszünet Podcast 6. adása. A Reklámszünet az a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsora. Most egy pici nyári szünetre vonulunk, és valamikor az ősz elején újra visszatérünk és folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra mindenkinek. Sziasztok! Yeah.